kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, felállva hallgassuk meg Isten szent igényét, a 16. részét az első versről. Mondta pedig az ő tanítványainak is, volt egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért azt is mondta néki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, kordulni szégyelek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak, az pedig mondta 100 bántus olajjal, és mondta neki, vedd a te írásodat, és lejövén hamar így 50-et. Aztán mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol, az pedig mondta 100 kórus búzával, és mondta annak, vedd a te írásodat, és így 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfát, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk szemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékosba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset, és ha a másik hívek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Eddig olvassuk a Szent Ígét, tessék el. Kedves gyülekezet, ebben a mai evangéliumi Szent Ígében egy meghökkentő, vagy talán esetleg kicsit meg is botránkoztató példázattal találkozunk, és ezért szükséges jól értenünk Jézus szavait, de megnézzük, hogy ki a három megszólított, vagy a történetünkben, példázatunkban felbukkanó három személy, és mi kapcsolódik ezeknek a személyeknek a tevékenységéhez. Az egyik, a példázatbeli sáfár, a hamis sáfár, ahogy Jézus jellemzi, a másik, a mindig felbukkanó úr, aki vagy az örökkévaló, vagy a példázatbeli tulajdonos, vagy Jézus maga, és a harmadik pedig azok köre, akik a kevesen hűek, vagyis Jézus tanítványai, mert alapvetően nekik szól ez a példázat. Amikor elkezdjük megismerni a sáfárt, akkor megjegyezzük azt, hogy így hívták az első keresztény gyülekezetekben a gyülekezeti előjárókat, és ők voltak a sáfárok. De hát természetesen a hű sáfárok, az ügyintézők, akik kezelik uruk javait. A történetünk sáfára nem egy egyszerű kis szolga, egy közgazdász, egy megfelelő intéző, aki nagyban jár. Vannak, akik kevesen gazdálkodnak, kevéssel számolnak el, talán ma az egyik igény. Éppen az volt heti eligénk, hogy akire sokat bíztak, attól többet várnak. Ugye? De vannak ilyenek. Tehát olyan személy, aki egy darabig jól forgatta magát abban a környezetben, ahol mozog. Pénzek felett dönthetett, alapítványokat hozott létre, közvagyont magánosította, miket mondjak még eközben, és ezt vagy nem vették észre, vagy jutott is, maradt is, hozgott az egész gazdaság. Én ezt nagyon jól ismerjük. Ennek van Magyarországon is, volt is divatja, hogy kell hívták ugye az eredeti tőke felhalmozás. Hogyan kell a lehetőséget megragadva úgy működtetni, és működtetésről is szó van egy gazdaságot, hogy közben, aki a kormánynál áll, hát ő se járjon rosszul, hogy úgy mondja. Egy ilyen emberrel van dolguk itt ebben a példázatban. Nagyon szemléletesen írja le a Szent Szöveg a jézusi szavakat, amikor ez az ember lebukik, bár az elején kérdés számunkra, hogy valóban az ember volt-e, az fickó volt-e, vagy pedig csak voltak irigyei, mert az a kifejezés, amit a görög nyelvben van, hogy bevágoltatott, ez szó szerint úgy fordítható, hogy megrágalmazták. Ezt is ismerjük persze, hogyha valaki jól kezeli, haszonnal kezeli a pénzeket, akkor rögtön megpróbálják megrágalmazni. Hát én magam egy kicsit így jártam a 8. kerületi polgármester nagy nyilvánosság előtt, elmondta, hogy milliárdos ingatlan vagyonom van nekem és környezetemnek, és megmondja, hogy miből, hát a hajléktalan ellátható. És abban a nevetséges helyzetben kerültem a bíróságon, hogy ott derült ki, hogy az egyházi ingatlanokat is érti ez alatt, többek között a nyíregyházi kápolnát is felsorolt, ami most lesz 100 éves, és a bírónő próbált a jegyzőkönyvbe venni, hogy mennyi volt a vásárlási értéke, és mondtam, hogy kedves bírónő, hát én ezt nem tartom egy komoly dolognak, hát amikor ezt megvették, még tengő volt, mit tudom én, hogy mennyiért vásárolták meg 100 évvel ezelőtt, hogy mit tudom van. Én nekem ehhez. Hát, azt is mondtam, hogy nyilván zsebre vágta a kezét a polgármester, és azt hitte, hogy az én zsebemben turkál, és lehet, hogy ennek divatja van ma Magyarországon, vagy mindig is, mióta emberek éltek ezen a földön, vagy akinek lehetősége van, az lop, de hát ki magából indul ki. Szóval lehet, hogy megvádolták őt, megrágalmazták ezzel, de a nagy úr, akinek akkora a birodalma, hogy nem tudja nyomon követni, csak akkor figyel fel a nehézségre, amikor jönnek jó akarói és jelentenek, mégsem mehet el a dolog felett szó nélkül. És úgy tűnik, hogy mégis van a dologban valami, mert maga elé rendelve ezt az embert, azt mondja, hogy itt a vége a történetnek. Aki volt már valamilyen társaság, csoport, gazdasági közösség vezetője, az tudja, hogy amikor egy munkatársat fölveszünk, akkor egy picit megnézzük nem csak azt, amit ő magáról ír, hanem néha érdemes kicsit utána nézni, honnan jön és miért jött el onnan, ahol eddig volt. És nem szeretünk alkalmazni olyan valakit, aki valahol anyagi vagy egyéb hátrányt okozott, vagy összeférhetetlen volt. Megütjük olykor a bokánkat ilyesmivel, vagy megégetjük a kezünket nem egyszer. És ez a sáfár tudja, az ókorban is így volt ez, nem fognak át találni sehol. A gyanú olyan kemény, olyan sötét árnyéka vető rá, hogy az ő karrierjének itt vége van. De menteni akarja a menthetőt. És Jézus tulajdonképpen ezért mondja el ezt a példázatot. Valószínű, hogy ez a történet közszájon forgott akkor, kis ország volt Izrael, mindenkit ismert. Egy valós történet lehetett ez, ami útközben elérte Jézus, hiszen itt úton van már Jeruzsálem felé. Mondjuk így, hogy a bulvár sajtóból vette ezt a kis hírt, amit fölhasznált arra, hogy bizonyos dolgokat megértessen velünk, és rosszul nyúlnánk a példázathoz, hogyha annak minden elemét követendő mintának tekintenék. Kicsit ironikus is, amit Jézus mond. Ezt ne felejtsük el, hogy az irónia is fontos eszköz, majd visszatérünk még erre, amikor a tanítványoknak értékelni az eseményeket, de nem arra akar itt az Úr bátorítani, hogy nosz a kiki ügyeskedjék, és használja ki a helyzetet, hiszen a felmondási hátralévő időben a sáfár még intézkedhet, és ezt az időt használja fel arra, ami Jézus példázatának a középpontjában van. Hogy tudnék barátokat szerezzen, hogy gondoskodjék magáról, hogy a jövőjét bebiztosítsa. De egyáltalán nem az az üzenet, hogy bármi áll a csalásra is, mert itt csalásnak vagyunk a szemtanúi. Ez is persze kicsit kérdéses, hiszen amennyire a kommentárok látják, itt a gazda kamathasznairól van szó, és a haladék az, amit ez a sáfár adni akar az adósoknak, bár szerintem ez egy kicsit sátít, ő egyszerűen ebben a nagy-nagy majorságban, uradalomban, hatalmas tételek felett döntve áthúz bizonyos követeléseket. Mekkora az, amit itt az Úr nevesít? Hát az egyik ez a 100 bátus olaj, amivel valaki tartozik, ez közel 40 hektoliter. Nem kevés mennyiség, és ez csak az egyik adó, sok adós van. Tehát akkor is úgy volt, hogy a kapcsolatban lévő egyéb gazdasági szervezetek tartoztak egy, ez ma is így van. Ebben szemben az egész ország építési vállalkozó, alvállalkozó, különböző beszállítók, hát sokszor késre kapják meg jogos követelésüket. És hát itt is azt mondja a sáfár, hogy másítsuk meg ezt az adós levelet, és húzzuk le a felét. 18-20 hektoliter olajat, finom sajtolt olaj, ez nem gyárolaj, hanem olívaolaj. Hát ez nem tudom, ma mennyire kerülne egy 20 hektoliter finom, itt Magyarországon még drágább, mint ott, ahol ezt sajtolják, de ez egy nagyon nagy mennyiség. És ugyanúgy literben adja meg a búzát is, az elengedett mennyiség egy olyan 70-80 hektoliter búza, azt nem tudom, hátság, nem kevés. De nem ennyi a kintlévőség, hanem ennél sokkal nagyobb, és ő ott gyorsan, sebkiben mindenkinek kedvez, hogy ezzel a tettével megnyerje ezeknek a személyeknek a barátságát, és ha alkalmazást nem is kap, mert nem fogja őt alkalmazni senki, az se, akinek kedvezett, mert az is úgy gondolkodik, hogy hát egy napon majd az én adósaimnak is így fogja megfeleszni az adósságukat. Most alkalmilag a saját szempontjából ez egy jó döntésnek bizonyul, és Jézus példázata, üzenete arra irányul, hogy nem veszitek észre, hogy bajban vagytok üdvösségetek szempontjából? Nem kezdtek el kapkodni? Nem fontos számotokra, hogy mi lesz veletek? Ez az üzenet, és ezt kell ebből kihallanunk, amit előttünk van, hogy próbáljátok meg valahogy rendbe hozni a dolgokat. Hadd idézek egy példát, amiben egy kicsit benne van ez az igyekezet, ez pedig ugyancsak itt Lukács evangéliumának saját anyaga három fejezettel később a 19. részben Zákeusnak a története. Zákeusnak is vannak nagy adósságai, mint ahogy minden gazdag embernek nagy adósságai vannak a szegények felé. Ezt nem csak Ferenc pápa hangoztatja, bár ő is nagyon határozottan ironizálnak is efelett a nagyvállalkozók, a pénzemberek, de ő neki ezt kell az evangélium alapján mondani, és nekünk is mindannyiunknak ezt kell mondanunk, hogy a gazdagok adósai a szegényeknek. Nem véletlenül Zákeus azzal kezdve, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom. Nem lehetett ez egy kevés. Itt is 50% az, ami gyorsan az adósok javára ír ez a sáfár. Tehát gyorsan elkezdek
cselekedni, megbánás megtörtént, magamba szálltam, és elkezdem rendbe tenni a dolgokat. Egy dúsgazdag embernél ez mondjuk ilyet jelenthet, hogy meg szoktunk lepődni és rendülni, amikor valaki nagyon gazdag ember jelentős pénz adományt ad szegényeknek, betegeknek, rászorulóknak. Pedig mondjuk így, hogy nem igazán a sajátjából ad, a szerencse révén valami különös ügyesség okán a gazdagsága hihetetlenül megnőtt, jönnek gazdája. Mert ugye nem lehetne az embernek azon felül, amire feltétlenül szüksége van, elrejteni a kincseket, és legfeljebb a tolvajok kockázatának, a lopás kockázatának kitenni. Szóval, akinek több van, mint amennyit felhasznál, és már keresztelő János is elég alacsonyan húzza meg a mértéket, amikor azt mondja, hogy akinek két ruhája van, az egyiket adja oda a másiknak. Azért ennél gazdagabb a ruhatárunk akkor is, hogyha nem érünk nagy lábon. De ha van valami, amire nincs igazán szükség, ami csak felhalmozódott, az valami ilyen fajta adósság, amit idejében el kell kezdeni rendezni. És itt csak az anyagiak vannak előttünk, igazán más rendezni valóink is lehet még. Tehát nem érezzük a bajt, nem érezzük, hogy valamit tenni kellene, nem gondolni, nem szánakozni, nem megfelelő megjegyzéseket tenni, uramokat mondani, hanem cselekedni. Mindig szoktak engem újságírók nyaggatni, hogy beszéljek arról, hogy milyen adományozás irányul felé, és mindig örömmel beszélek azokról, akik egészen kicsi adományokat hoznak, akik behozzák az elhúgy szeretteiknek a ruháját, hagynak két májkonzert. Ezek mindig mit meghatnak, ezek a szegényedő kétfüléjének a mértékei, és emberek, akik tudják, hogy abból, amit van, szívvel adni kell mások számára. Nem a mi jó cselekedeteink alapozzák meg üdvösségünket, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusnak a váltsága, Isten minden kegyelme, ezt pontosan tudjuk, de attól, hogy ő megváltott és örök életet adott, ígért a számunkra, attól még cselekednünk kell bizony, nagyon határozottan, hiszen hiába való is lehet a mi esetünkben, ami Urunk megváltó kegyelme, hogyha nem követi a felébredést, az újonnan születés megfelelő cselekvés, a hit és a cselekedetek együtt látnak. Szóval jó lenne tenni valamit, mondja Jézus az ő tanítványainak felhasználva ezt a történetet. Ha kinyitjuk a Bibliát, majd esetleg otthon, újra elolvasva ezt a szakaszt, vagy aki van és belenézve, azt látja, hogy ez az egész fejezet ezzel a problémával foglalkozik, hiszen a végén a gazdagról és a lázáról szóló történet szerepel. Egy ember, aki egész életét átmulatta, lőzsölt, és valamiért nem akarta észrevenni azt, aki a küszöbén van. Ez a példázat jutott eszembe Röszkénél is, hogy nem csak az az érdekes, ami a kerítésen belül történik, hanem ami a kerítésnél történik, hiszen szegény Lázár nem jutott be a házba, csak a kidobált csontok és ételmaradékok felett harcolhatott a kutyákkal. Az irgalmasságunknak a minimuma a röszkei határnál is az a csap, amit kidugtak a kerítésen, hogy legalább vizet tudjanak venni a menekülők, egyébként szörnyű állapotok uralkodnak ott. Szóval egy-egy orzsa az, amivel megelégedne a bajban lévő személy, a kerítésnél történő dolgok, fontosak, egyszer felelünk Isten előtt mindazért, ami történik, és ami kellemetlenségünk, ami szolgálatunk kellemetlensége is, ebből fakad, nem hallgathatunk, nem önmagunk, vagy csak a menekültek miatt, hanem azok miatt sem, akik a döntéseket hozzák, hiszen egy napon sokkal nagyobb út előtt kell megállnunk, mint bármilyen földi hatalmasság, és ahol a népeket számoltatják el, ott a legnagyobbaknak kell megfelelni. És itt csak át Jézus tanító beszéde iróniába. Amikor azt mondja, hogy én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mintha megvehető lenne a üdvösség, és mintha ezt azon a pénzen lehetne megvenni, amit a hamis mammonból eredeztet az ige. Mi a hamis mammon? Vagy mi a mammon egyáltalán? Ez egy arab szó, és hát lehet egy kis túlzással tőkének lehetne fordítani, ez nem egy bálvány, hanem ez az a tartalék, az a vésztartalék, aranytartalék, vagy bármi, amit jobban ismerünk kifejezésként talán, amire az emberek szeretnek a jövő szempontjából megmutatni, gondolni, amit egy tolvajjal szokott lopni, ha ez festményben van, leakasztja a falról, ha égszerben elviszi, ha pénz kicsalja, és így tovább. Ez a mammon. A mammon, ami biztonságot jelent, és mégis hasznavehetetlen, és azok sem tudják igazán élvezni, akik többet halásoltak össze, mint amire szükségük van. Állandó feszültségben, gondban élnek, ide-oda költöztetik, rejtegetik adóhatóságot, nyilvánosság elől a dolgokat, szóval igazán élvezni nem tudják, mert paparazzók lefényképezik őket, amit egy általában felüli étteremben duhajkodnak, ilyen cipőben, olyan táskával. Nincsen ebben igazán öröm. Nincsen ebben se öröm, se szépség. És nem azért beszélünk róla, mert irigyeljük, hanem mert itt egészen világos, hogy az az Úr, akiről másodszorban mondtam, itt beszélnünk kell, ha már a hamis sáfát egy kicsit körüljártuk, az Úr a görög szöveg Kyrioszt mond, és éppen ezért nem a példázatbeli Úrról, hanem magáról az Úrról, az örökkévalóról van szó. Az örökkévaló nem kedveli a gazdagság felhalmozásának az igyekezetét. Ha Jézusról azt tanuljuk, hogy ő gazdag lévén szegényé lett, értünk, hogy minket meggazdagítson. Ha azt mondja utolsó szavai között, az utolsó vacsorán, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, ami azt jelenti, hogy mindent odaadtam már, akkor mi marad a lemesztelenített testen kívül, és ezt is odaadom a keresztfának halálára, a üdvösségetek érdekében, akkor ez a viteles minta a mi számunkra is, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Nagy hiba lenne azt hinni, hogy Isten áll ott a hamis sáfárok mögött, aki teletönti a zsebüket. Emlékszem egyszer Ázsiában, járva a Fülöp-szigeteken, ott kiderült, hogy a lakosságnak az 1-2% maximum birtokolja az összes nemzeti vagyonnak a legjelentősebb részét. Milliók éltek ott a szeméttelepen, Manilában, egészen városi közösségek turkáltak a gazdagoknak a szemetében is éltek napmintes, és Magyarországon is vannak ilyenek, akiknek otthon a szemétdomb, akik jó szavaival élve a szemétdombot öleltetik csak, mert nem jut nekik más. Nem Isten akarata, hogy ilyen igazságtalanság legyen a világban. Vajon jól dönte az, aki ezek mellé, a gazdagok mellé húzódik, vagy az ő életformájukat szeretni, az ő barátságukat keresni, az ő mintájukat követi, ha nekik bejön, én is beszállok, hány szennyes ügy az, ami borzolja a kedélyünket, vagy sokszor már csak legyintünk, nem is tudjuk számba menni, hogy mekkora az az összeg, amit így elcsalnak ezek az emberek. Tehát egyrészt ironikus ez a kifejezés, hogy szabad nektek erre építenetek, számít ez valamit ott, annál a kapunál, amifelé igyekeztek. De hát azért igyekezzetek, halljátok meg ebből a példázatból, hogy van valaki, aki kezét lábát elhányva megpróbál kimászni, kikecmeregni valahogy ebből a helyzetéből, és hogyha már alkalmazást nem is kap, tanult szakmájának megfelelő alkalmazást, így bevallja, hogy kapálni nem tud koldulni, mert hát azért az hogy nézne ki, hát akkor eltartatja legalább magát. Mintha Jézus azt mondaná, hogy hát valahogy nem akartok-e bejutni kegyelemből az üdvösségre, ha nem is fizethetitek meg ezt, nem akartok izgatottan ezért néhány lépést tenni? Vagy hamis mammonból akartok barátokat szerezni a magatok számára? És a harmadik kör pedig ez a keresendőknek a közössége. Mindjárt az elején, hanem nincsük meg, hogy nem csak a sokon kell bűnnek lenni, hanem a kevesen is. Tehát nagy élvezettel szoktuk ostobaszni, felháborodottan kibeszélni a gazdagokat, akik dőzsölnek, akik elképzelhetetlen ötletekkel próbálják meg környezetüket még unalmasabbá és még megközelíthetetlenebbé tenni. De hát a kevesen is hűnek kell lenni, a kis bűnök, itt kezdődnek a dolgok, a kis családságok, a kis hamisságok, a kis tiklik, a kis blitzelések, amikkel olyan nagy gondolról bánunk. Esetleg éppen azon az alapon, hogy hát a nagyok azok ennél sokkal többet bűnöznek. Emlékszem arra az asszonyra, aki azért, mert illegálisan zöld paprikát árult egy aluljáróba, letartóztatták, egy roma asszony volt, szegény. Elvitték börtönbe 2 évre, ahol a hátrányú nyugodást kapott, majdnem belehalt ebbe a történetbe. Az ember tényleg azt kérdezi, hogy neki van ott a helye, és nem azoknak, akik hát településeket lopnak el, és bankokat, és egészen ilyen nagyban játszanak, hogy le se tudjuk írni, hogy milyen mértékben, és egy marék paprikáért valaki 2 évre börtönbe kerül, és én is csatlakozom azokhoz, akik ezen fel vannak háborodva. De a kevesen is ebben egy igazságos társadalomban bűnnek kell lenni. Meg kell venni a jegyet, ha az ember felszáll a buszra, ha ez a megállapodás, hiszen hiányzik onnan az a pénz, be kell fizetni az adót, és nem szabad elbújni, akkor sem, hogyha az sokkal csekélyebb, mint amit mások elcsalnak. Tehát nem lehet arra hivatkozva, hogy más nagyban csal, a kicsit félvágról venni. Jézus azt mondja itt a tanítványainak, hogy igényes vagyok veletek szemben. Tessék a kicsit is hűnek lenni, mert aki a kevesen hűtlen, hamis, az a soknál is így fog járni. Isten célja pedig az, hogy a végén ilyeneket mondhasson, jól van, jó és hűs szolgám, a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak az örömébe. Ez a cél. És itt ebben a kusakodásunkban végül az az Úrnak az intelme, hogy nem lehet kétfelé hátikán, két Úrnak szolgálni, ide is, oda is. Nem szolgálhatok Istennek és a mamónak. Ne legyetek annak ilyesek, ám de kezeljétek azt, ami rátok bízatok, hűségesen, izgalmas szívvel, odafigyeléssel, és azon kívül pedig ebből a példázatból megszívlelve az alap gondolatot. Tegyetek meg mindent azért, hogy a minden odaadó üdvösséget szerző megváltó áldásra hasznosulhasson az életeket.